A 20. század második felében élt Baka István szekszárdi kötődésű költő egyik ciklusáról, az életműben aránylag későn keletkezett Jori ciklusról fogunk beszélgetni. Ez a ciklus a Farkasok órája kötet része. Jól tudjuk, hogy nem előzmények nélküli a ciklus szervezés gondolata Baka pályáján, amit ő maga is többször értelmez, kommentál. Ezekből számunkra most két szempont tűnik érdekesnek, az egyik az életrajzból következik. Nekem szellemi hagyományokat kellett keresnem, könyvekből. Tehát ami nekem hagyomány, az szinte mind könyv. Vallja magáról.
Igen, a származása miatt az egyéni útkeresés, a gyökerek megtalálása nagyon fontos volt számára. Ahogy később a nemzethez való kötődésben is megtalálta azokat a történelmi alakokat, akikhez verseket írt. Ez vált az egyik legfontosabb kifejező eszközévé.
A másik szempont éppen ebből a nemzethez való kötődésből fakad, ciklusaiban megleli a nagy történelmi alakokat, követendő mintákat. Hallgassuk meg erről egy bejátszásban az ő szavait.
Amikor írtam, mondta a Döblingről, Széchenynek éreztem magam, de mindig annak képzelem magam, akiről írok. Ha a történelmi alak világába belehelyezkedem, akkor tudom legjobban kifejezni magam. Nem véletlen, hogy történelmi alakokról szóló verset csak egyes szám első személyben írok. Mert nem őt, hanem rajta keresztül magamat próbálom megfogalmazni. Akkor vagyok a legszemélyesebb, amikor állarcot veszek fel.
Két dolgot is mond itt Baka, ami mindvégig jellemezte az ő verseit. Az egyik a kötődés a nagy történelmi alakokhoz, a múlt és jelen folytonossága jegyében. A másik a szerep, a maszk felvétele és annak értelmezése. A szerepjátszó költő Baka értelmezésében az önmagát legjobban így kifejezi tudó művész.
És éppen ebben lesz változás bizonyos értelemben a Jorik ciklusban. Eddig a megszólítottak felvett szerepalakok Dózsa, Petőfi, Vörös Marti, Adi, Széchenyi mind-mind létező személyek voltak. Ebben a ciklusban azonban egy irodalmi mű teremtett alakjaival találkozunk. A Hamlet figurái már olyannyira beivódtak a tudatunkba, hogy archetipusként használhatja azokat Baka.
Ugyanakkor nagyon szabadon alkalmazza a figurákat, hangsúlyozza az eltéréseket, a szöveg sugallja, hogy értsük, nem egyszerűen megidézi a figurákat, a helyzetet, hanem átértelmezi. A korban benne volt a levegőben. Shakespeare-t idézi ugyanekkor Nagy Feró, 1886-os Hamletje, vagy Cseh Tamás által előadott Bereményi szöveg, a ravaszti Shakespeare. Hallgassunk bele mindegyiknek az elejébe.
Akkor nevesd be a lélek, a tűri balsos, a minden nyűgés nyilait. Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, sejtvert ragadva véget vett neki.
Lenni vagy nem lenni, lenni vagy nem lenni.
Mert kiviselni a korbúj csapási zsarnok bosszúját, hivatal packázásait. S mind a rúgás helyet méltatlanok, bántalmazzák a tűrő értemet.
És hol nem volt Dániában egy királyfi, aki egy szép napon, hogy leplezze titkát, mely rosszra vinné, bolondot bénáltó borzalom. Bolondok között így lévén józan, mérgezett kardba ütközött, s trónjában nyugodt urak beültek, székelvén béke és harc között. Ám e királyfi úgy hala meg, hogy adának néki tíz sír helyett, és eme sírtó borzalom láthatni ma is a színpadon.
Mindegyik szöveg, beleértem most már Baka szövegét is, azért idézi éppen ezt a művet, mert párhuzamot talál a hamleti helyzettel. Új kor, új király, új rendszer. Baka így van erről.
Aztán jött a 90-es év, a marosvásárhelyi pogrom, az itthoni változások. Ennek hatására keletkeztek a Jorik monológiai. Kitaláltam, hogy a hamleti tragédia túlélője, Fortinbrason kívül, Jorik, akinek koponyáját az eredetiben Hamlet a kezében tartja. Ezek allegorikus, de mégis politikus és aktuális versek. Valósággal kirobbantak belőlem.
A Baka által beépített eltérések az aktualizálhatóságot támasztják alá, ahogy Árpás Károly tanulmánya is rámutat. Ezek például a már az idézett szövegben is említett Jorik él, sőt túléli Hamletet 10 évvel, aztán a svédek foglalják el Dániát, Jorik másképp mondja el Hamlet és Ofélia halálát.
És ilyenkor rejtek helyéről előkotrom Hamlet koponyáját, a tenyeremen tartva nézegetem, és beszélek hozzá. Szegény Hamlet, amikor még a te bolondod voltam. És ezek az iróniával átszőtt csúsztatások teszik lehetővé, hogy a bolond figurája, a karneváli lehetőség létrejöjjön. Ezzel függ össze a ciklus felépítése is, a nyitányként szereplő Helsinger a helyszínt rögzíti, ezután következik Jorik helyzete, aki az átmeneti időben is az új hatalom közelében marad. 10 év múlva pedig számot vet önmagával.
A bolond figurája a szókimondáson túl a helyzetet hangsúlyozza. Nem ismeretlen ez, sokan foglalkoztak már vele. Mennyire lehet kívül maradni? Mindenkinek ellen kellene állnia? Már az Antigone Isminé ellentét is erről szólt.
Szóljunk néhány szót még a ciklus stílusáról. Az eddigi fennkölt, visszafogott beszédmód helyett sok prózai, illetve vulgáris kifejezés fordul elő.
Ez is egyrészt a karneváli világ része. Megengedi a felfordultságban az elrontott szövegeket, az indulatok eluralkodását.
Ugyanakkor a ciklus két utolsó darabja szigorúan kötött. A köztük elhelyezett 4 monológ viszont szakaszokra nem tördelt, szeszélyesen váltakozó hosszúságú.
E versforma létrejötte nem független a beszédhelyzettől. A belső monológ természetét követik a váltakozó hosszúságú sorok, miként a gondolatok szeszélyes áramlását érzékelteti a központozás hiánya.
Igen. Visszatérve kicsit a vulgaritáshoz, ahogy Szőke Katalin is írja, Jorik a szószoros értelmében egyre mélyebbre süllyed. Udvari bolondból, fizetett besúgóból nincs telen, megalázott falu bolondja lesz, akit végképp kivetett a gonosz világ, félretaszított az ördögi ármány, a politika.
Végezetül hallgassuk meg ennek alátámasztására a 10 év múlva egyik részletét, s búcsúzunk a ciklusától. Köszönöm a figyelmet!
Hamlet komám, 10 évvel éltelek túl, de beleimben a halál lakik már. Hol itt, hol ott bukkan fel, bujócskázik még velem. Nem is tudom már, minek hoztam szóba. Hidd el, nem azért, hogy sajnáltassam magam, spionnáz üllesztett bolondot, művészt. Mert az voltam, ugye az voltam, Hamlet valaha.